Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. A mai adásban újra ketten leszünk itt a mikrofonok mögött, és visszakanyarodunk egy picit a draft témájához. Ezúttal is Pácsonyi Patrik van itt velem, ketten fogjuk vezetni ezt az adást. Szia Patrik!
Sziasztok!
Én pedig Kovács Bálint vagyok. Megszokott két emberes formátummal követjük végig ezt a, vagy kísérjük végig ezt a draft felkészülést, és ezúttal az irányítók után maradunk a skill pozícióknál, és a futókról, valamint a tight endekről fogunk beszélgetni. Előjáróban öt nevet fogunk részletesebben a running back-eknél, és hármat a tight endeknél kifejteni, de mielőtt belevágnánk a sűrűjébe, elkezdődött ugye a free agency, és hát nagyon érdekes. Mínusz egyedik és nulladik napon vagyunk most, éppen ugye ezt az adást március 16-án rögzítjük, ugye a nulladik napján a free agency-nek. Patrik, eddig mik a benyomásaid?
Alapvetően engem nem nyugodt le, amit eddig láttam, körülbelül a várható dolgok megtörténtek, sokan visszaigazolták az alapembereiket. Ilyen nagyobb igazolás, ami meglepett, nem is feltétlenül volt most a Chiefsnél Tooney neve nevezhető meg, de miután ugye kivágták a két tekűjüket, ez sem annyira nagyon meglepő igazolás számomra. Ami így összességében azért mindenképpen meglep, az az, amit a Patriots csinál, és ki tudja, hogy mire ez a podcast kikerül, addig még mi vannak túl, de hát már most rekord közeli pénzeket fizettek ki, ami hát nagyon furcsa dolog tőlük, és egy merőben új filozófia Belichicktől, de hát a tavalyi év után ez sem annyira meglepetés, mármint, hogy erősíteni akar, az, hogy hogyan teszi ezt, az már inkább.
Igen, itt érdekes, itt beszélgettük is, hogy a Patriotsnak ez egy ilyen teljesen out of the box gondolkodása az előző, nem tudom, 20 évhez képest, és beszélgettünk itt az irányító kérdésről, hogy ugye Cam Newton hát nem olyan fizetést kapott, mint egy első számú irányító, és nem is biztos, hogy vele hosszú távon, vagy akár a szezon egészében első számú irányítóként gondolkodnak, vagy vele úgy terveznek. Mit gondolsz? Drafton felcsere és egy irányító?
Hát most, hogy behúzták a piacnak a két legjobb tight endjét, meg azért most már több fegyvert is szereztek, illetve hát a faluk is elég jól néz ki, így egyre inkább azt gondolom, hogy igen, egy rookie QB-nak készítettek elő a terepet, ami viszont így tetszik, mert nyilván izgalmasabb lesz őket látni, mint Newtonnal, nem azért, mert bármi bajom van Cammel, de egy kicsit már ő levitézett, tehát megláttuk azért tavaly, mire volt képes, még akkor is, hogyha neki se voltak meg a fegyverei. Szerintem üdébb dolog lenne egy fiatalt látni, aztán majd kiderül, mert nagyon nehéz még ennek ellenére is megmondani, hogy mire készülnek. Neked mi volt egyébként így a kedvenc igazolásod így másfél nap után?
Húha! Ez egy jó kérdés, nekem Judon is tetszett, de talán Lawsonnak az igazolása tetszett annak a tekintetében, vagy abban a fényben, hogy ugye Bengász kivel pótolta őt, és ugye Trey Hendricksonnal, aki hát bár sok szekket csinált, sok szekket jegyzett ugye 2020-ban, de végül, ha visszanézünk, vagy a mélyére nézünk a statisztikáknak, produktivitásban, vagy pass rush win percentage-ben, hogyha így lehet furcsán fogalmazni, hogy milyen arányban nyerték meg a passi etető snap-jeiket a játékosok, hát Lawson bőven a top 5-ben van, a Hendrickson meg...
Második legjobb volt Lawson konkrétan, igen. TJ Watt mögött.
Így van, és Hendrickson pedig 20-on kívül talán, de most lehet, hogy 15-ön kívül. Mindegy, az a lényeg, hogy teljesen más polc, és hát a Jetsnél is egyébként egy érdekes, ha már csoporton belül maradunk, egy érdekes építkezés megy végbe, mert beszélgethettünk arról, hogy mennyire lesz ez egy Kyle Shanahan féle offense, amit ugye Mike LaFleur próbál majd adaptálni a Jetsnél, és egyelőre nem olyan célpontok érkeznek szerintem a Jetshez, akik olyan stílusúak, mint mondjuk Ayuk, Samuel, vagy éppen ki tud.
Hát abszolút, ugye egyszerűen Corey Davis szereztek meg, de hát még ugye nagyon az elején vagyunk itt a dolgoknak, mire kimegy a pod, addigra már sokkal okosabb lesz mindenki. Lehet, hogy könyörödjünk is vissza szerintem.
Így van, inkább a draftra, csak egy kicsit el.
Arról akartalak kérdezni, miért belevágnánk a témába, hogy ugye már csak 40 nap van, úgyhogy mennyire vagy izgatott? Izgatottabb vagy, mint egy hónappal ezelőtt, vagy körülbelül most egy picit így beült a szabadügynök piac miatt a drafttal való várakozás, aztán majd egy olyan 10 nap múlva, amikor az utolsó hónapra fordulunk, akkor újra előkerül. Hogy vagy ezzel?
Ez érdekes kérdés, mert nekem ez a kettő egymás mellett meg tud élni, a free agency, meg a draft, ha csak így a tengeren túlon maradunk. És ugye ne felejtsük el, csak így gyorsan közvágunk, hogy azért arra szólunk afelé, hogy elinduljon itt van a foci a Div 1-jel, meg a Div 2-vel, aztán a HFL-lel, úgyhogy így párhuzamosan fognak élni ezek a dolgok. Nekem ugyanolyan az izgatottság a felkészülés szempontjából a drafttal kapcsolatban, annyi, hogy most sokkal nehezebb csak erre koncentrálni, mert ugye a Twittert, hogyha pörgetjük, hát 10 000-ével jönnek a tweetek esténként, és hát nagyon nehéz. Itt az információ rengetegben egyfelől nem eltévedni, másfelől pedig azzal foglalkozni, hogy a drafton mi történik, de hát ugye ezt is szét kell boncolni, mint egy-egy projekt, ami egymás mellett él. Úgyhogy én izgatott vagyok mind a kettővel kapcsolatban, te hogy vagy vele?
Hát én nyilván nem annyira nagy kulisszatotok szerintem tőlem, hogy én sokkal jobban várom a draftot, mint ezt a szabadügynökpiacot vártam. Persze tök érdekes dolog, meg ez egy nagyon-nagyon jó 5 nap, mert azért annyi hírt és activityt látunk, amit amúgy az off-seasonben nincs még egy ilyen időszak, de ettől függetlenül én draftra sokkal jobban rá vagyok idén pörögve, sokkal jobban várom. Most nyilván a Twitter tele van minden mással, eddig ugye inkább prospect videókkal, meg elemzésekkel voltak tele, most ezt fölváltották az igazolások, meg fizetési sapka elemzések, stb. Ez is tök érdekes, meg nyilván jó, amikor nincsenek meccsek. Én egy kicsit draftot jobban várom, és de ez nem azt jelenti, hogy ettől függetlenül ne követnék mindent árgus szemekkel, és ne kattingatnék a Twitterre negyed óránként legalább.
Egyébként én is jobban várom a draftot, de itt a körülbelül 7 perces kis felvezetése, vagy ilyen kis off-topic felvezetése a podcastnek szerintem pont elegendő volt ahhoz, hogy rátérjünk, hogy miért várjuk így igazándiból ezt a draftot, vagy kik azok a játékosok, és szerintem ezen a poszton is hiába a futókról, meg a tight endekről beszélünk, és hát nem biztos, hogy a legizgalmasabb pozíciók, úgy összességében, mondjuk, mint az elkapók, akikről majd később fogtok Danival beszélgetni, de azért én tudom jól, hogy van neked egy, hát kimondott, kimondatlan kedvenced, és hát kíváncsi vagyok, hogy vele fogod kezdeni a sort, hogy nyissuk meg az első futóval a listánkat.
Szerintem rágondoltál, kivel kezdeni fogok, még előjáróban annyit, hogy összességében így a futóklászról az a véleményem, hogy nincs ilyen top talent véleményem szerint, aki kihagyhatatlan lenne. Mind a ketten úgy vélekedünk, hogy futót azért alapvetően ne vigyen az ember az első körbe, de most talán nincs is olyan prospekt, akire azt mondaná, az nem tudom, egyszerűen NFL nézi, hogy na de őt mindenképp el kell vinni első körbe, mert nagyon-nagyon kimagaslik. Ettől függetlenül nagyon sok olyan izgalmas játékos van, akit mondjuk a második napon már szívesen kiválasztanék, hogyha futóhiányos a csapat, vagy pedig egy olyan kiegészítő fegyverre van szükség, amit akár egy ilyen futó szemében megkaphatunk. És hát én Travis Etienne-nel kezdeném mindenképpen, mivel bár vannak hiányosságai, amiket majd nem sokára taglalni fogunk, de ettől függetlenül az a sebesség, az a dinamikusság, amit én egy futótól akarok látni, azok a nagy playek, amik miatt szerintem a futókat a legtöbben szeretik, az leginkább benne van meg. Tehát egy olyan sebessége van, nem akarok nagy szavakat használni, mert el szoktuk túlozni itt a prospektek bemutatását, de egyértelműen, hogy ebből a klászból, ha a tetejét nézzük a klásznak, akkor ez a sebesség, ez Etienne-t jelenti.
Ezt alá tudom írni, és ezt el is tudom fogadni a szuperlatívuszok mellett, vagy a szuperlatívuszok elhagyása mellett. Én is azt jegyeztem fel itt legelsőnek magamnak, hogy ha ő üres területre keveredik, és ez fontos kiemelni, illetve föl tud kapcsolni a másik sebességi fokozatban, nem lesz defensive back, aki utolérni, utoléri, lényegtelen, hogy egy cornerback majd 40 yardon fut 4-3-at. Szerintem itt ennek a 40 yardos 4-40-e, ugye ezt a Pro Day-en, te is írtál róla egy fantasztikus cikket, ugye összefoglalóban, nagyon stabil, korrekt Pro Day teljesítményt mutatott itt ilyen múlt hét pénteken, 12-én, és igen, én is őt emelném ki elsőként, mint a Klassznak a nem kihagyhatatlan prospektje, de nálam ő az első a listán, és majd tudunk veszekedni, hogy miért igen ő, vagy miért nem neki kéne lenni, de egyébként még egy nagyon érdekes sztori, vagy nagyon érdekes aspektus az ő mozgás kultúrájának, hogy mennyire ilyen ruganyosan tud a pályán közlekedni, hogyha lehet így fogalmazni, illetve majd nézzük meg, vagy nézzetek meg, hogy van egy ilyen picit ilyen kacsalába, ilyen ólába, és ezt itt nagyon jól tudja használni, hogy ezt ilyen erősségként emeli ki magával kapcsolatban, hogy ez segít az ő kis futási stílusában, hogy nem egy ilyen egyenes lába van, hanem egy ilyen kacskaringós, kacsázós lába van, ez ilyen tök vicces, ahogy fut. De egyébként emellett meg szerintem egy kiváló atléta, aki tényleg olyan agilis a földön, labdával a kezében, főleg üres területen, ami hát ritka, college szinten főleg, de hát NFL szinten is.
Igen, örülök, hogy itt a Prodit megemlítetted, mert ezzel akartam kezdeni, aztán elfelejtettem, hogy ugye 4.40-es időt mértek nála, és hát szerintem ez azért az elvárható volt tőle. Én beleláttam azt, hogy egy 4.35-4.36 körül is tud esetleg, viszont ne felejtsük el, hogy egy ilyen 3-3,5 kilóval többet mértek nála, mint amit előtte így a verseny súlyának mondtak, és ugye többek között azért lehet, mert lehet, hogy egy kicsit próbált több izmot szedni, vagy akár több súlyt szedni magára, ugye erre is kitérünk, hogy azért az alkotából nem arra következtetnénk, hogy ő egy olyan running back, aki mondjuk teklőket hord ki a lábán, szerintem ezért is egy kicsit, hát mondjuk úgy fölhizlalta magát, vagy elkezdte fölhizlalni magát, én nem feltétlenül örülök ennek, mert pont, hogy abba volt a különlegessége, hogy olyan mozgáskultúrája volt, amit te is kiemeltél, ami szerintem észrevehető, és neki sebességből kell nyerni, neki ezzel a dinamizmussal kell hódítani az NFL-ben, nem feltétlenül kell itt plusz izmokat magára szednie, hogy mondjuk nem tudom, hárommal több misztekült harcoljon ki még a szezon során, vagy nem tudom, egy-egy blokkról jobban jöjjön le, neki inkább ezt a saját skilljét kell minél jobban kamatoztatnia. Nem tudom, hogy mire oda kerül az NFL-be, addigra most folytatni akarja ő ezt a tömegnövelést, vagy abba hagyja. Minden esetre ez a 4.40, tehát nyilván nem mutat rosszul, de én mondom, egy ennél jobb időt is benne láttam az ő tudásában.
Igen, ez a picit felhízlalása önmagának, ez talán még annak is szólhat, hogy a pass protectionben talán a leggyengébb, ami így kiemelhetjük, már most ugye negativitásokat, vagy negatívunkat vele kapcsolatban, hogy ami a legnagyobb talán, de majd inkább kicsit később erről, hogy a pass protectionben azért át tudtak rajta gázolni és sűrűn, és hát valószínűleg ennek is szól ez a felhízás. Egyébként én azt látom, vagy azt láttam a futásaiban, vagy hogy mondjam, a labdacipeléseiben, hogy azért ő nagyon könnyen tud lecsúszni itt szerelésekről, tehát az a stabilitás, vagy az a ruganyosság, ami benne van, hogy akár fél lábon még kifordul egy szerelési kísérletből, és a másik lábát úgy teszi le, hogy még
abszolút,
megtartja az egyensúlyát.
Igen, ez egyet is értek, bocsánat, csak hogy közben vágok, hogy azért is fogalmaztam úgy, hogy ezzel, tehát a szerelésekről való, meg a misztekülő kiharcolásával nem volt gondja, tehát neki 822 yardja volt az egyetemen kontakt után, ami az ötödik legtöbb, tehát ezzel sose volt baja.
Abszolút, igen. Tehát valószínűleg jó kérdés, hogy mi áll a háttérben, és hogy majd, hogyha egy profi csapathoz kerül, akkor mit fognak kérni tőle, hogy jó, akkor most kicsit szálkásítsuk ki, és legyen az a sebesség, ez ne 4-4, hanem 4-34, és az rengeteget számít, az a 600-ad, főleg a hosszú távú sebességgel. Én azt gondolom egyébként, hogy 60 yardot futna, az a plusz 20 yard, az egy olyan 20 yard lenne, amit sokan nem tudnak produkálni, mert tényleg nem is az első 40 yardon nagyon jó ő, hanem inkább úgy mondom neked, hogy a nem az első 20 yardon jó, hanem a 20 yard után, 30 yard után, 40 yard után fönt tudja tartani a sebességét, sőt, hát növelni tudja azt a sebességet, amivel ugye 60 yardos TD-ket, meg 80 yardos TD-ket el tud érni, úgyhogy hiába futkároznak utána hármasával a defensive back-ek, hát esélytelenek lesznek.
Hát nem tudom, most már elég sok jó dolgot mondtunk róla, de mi az, ami itt így külön következő pontba kiemelnél, mint erőssége?
Hát az elkapásokban való fejlődés, és azt láthattuk is, hogy azért egészen furcsa volt az, hogy tavaly nem jelentkezett a draftra, és inkább visszajött, és szerintem ez szólt annak is, hogy még megpróbálja a Clemsonnal megnyerni a bajnoki címet végzősként, hát ez nyilván nem sikerült, mert elhasaltak az Ohio State ellen, de az, ami a fejlődésen keresztül ment a tavalyi szezonhoz képest a passzjátékban, vagy hát az elkapásokban, az szerintem egészen kiváló, és hát nyilván nem bíztak rá egy túl nagy útvonalfát, vagy így mondjuk, de screeneknél, ezeknél a swing passzoknál, beült éppen a fal mögé, vagy éppen kimozgott a fal szélére, szerintem egészen jó volt, és hát ő ebben nagyon jó, hogy nem kell tökéletesen megfutni egy útvonalat, hanem csak simán kimozgatják üres területre, jön szembe 3 yardra egy linebacker, vagy egy strong safety, és ki fogja cselezni, teljesen biztos, és rengeteg yardot fog szerezni elkapás után, és az erre építő rendszerek, vagy passzjátékok ezt nagyon tudják majd kamatoztatni, szerintem a következő szinten is.
Igen, abszolút, én is ezt írtam fel egyébként magamnak következő pontnak, hogy mint, hát nem tudom, passzjátékban veszélyes fegyver mennyit fejlődött, és neki ez ilyen külön kérése volt, hogy ha már maradt utolsó évére, akkor kicsit próbálják többet használni, illetve hadd gyakoroljon több útvonalat, és ahogy mondod, nyilván még mindig nem az útvonal futásoknak a specialistája, de hogy úgy többet tud már azért, mint az első 3 évében tudott, sokkal több elkapása is volt itt az utolsó években, és nem csak, hogy jobban futja az útvonalakat, de hogy úgy viszonylag azért magabiztos kezei is vannak, most nem azt mondom, hogy tökéletes ebben akár, de azért felészálló labdáknak a, hát nem tudom, 90%-át, most nincs előttem a szám, de hogy nagy százalékát azért elkapja, és jó kezei vannak, nyilván linebackereknek azért elég nagy mismatch az ő sebessége, úgyhogy abszolút szerintem azért valamennyire felemás, hogy mennyire jött ki jól abból, hogy maradt az egyetemen, mert már ugye tavaly is első körbe várhatták volna, és nyilván, ha a futási szkíjeit nézzük, akkor lehet, hogy azt mondjuk nem kamatoztatta, viszont az, hogy ennyire jó lett a passzjátékban, vagy ennyivel többet vonták be a passzjátékba, szerintem azzal segített az értékén mindenképpen.
Ezt aláírom, de sokat beszéltünk a pozitívumokról, és nem akarjuk lerontani az értékét, de mégiscsak meg kell jegyezni azokat a dolgokat, amik hát még fejlődésre, vagy fejlesztésre szorulnak az ő játékát illetően. Mi az első nálad, Patrik, ami így kitűnik, hogy ez bizony nem tetszik?
Igen, sajnos több dolog fel van itt is írva, bár nem feltétlenül mindegyik olyan nagyon nagy negatív, de akkor én mondjuk kezdem egy olyannal, amire te már egy részleges utalást tettél itt, hogy nem tudom, hogy fogalmaztál, de hogy ha nagy terület van előtte, talán ezt mondtad, vagy látja, már megvan előtte a terület, akkor nagyon nagy sebességre képes kapcsolni. Ugye itt a Vision nével vannak szerintem kérdések, hogy néha nem feltétlenül olyan türelmesen várja meg, hanem meglátja a lyukat, akkor rögtön bevág sebességgel, megpróbálja oldani, és nincs is igazán másik terve, meg akarja nyerni a futóversenyt, ami persze bízik a saját szkijében, ez tök jó, viszont ha nincs megteremtve előtte a terület, akkor nem mindig látjuk azt, vagy láttuk azt, hogy ezt meg tudta csinálni magának. Amikor a Clemsonnak, a támadófalának a teljesítmény kicsit visszaesett, akkor az azért az ő számain is úgymond meglátszott, és szerintem ebben vannak hibái. Nem azt mondom, hogy ez ilyen hatalmas red flag nálam, de mindenképpen egy első pontnak ezt akartam megemlíteni.
Szerintem is egyébként ez nagyon jó, és hogy olyan, mint hogyha tényleg ilyen szempontból egydimenziós, mert a kreatív játékosnak gondolod, de amikor tényleg összeomlik így körülötte a dolog, akkor így beleerőszakolja magát egy ilyen kényszer helyzetbe, hogy jó, akkor mindenképpen azt a lyukat választom, ahová van hívva a játék, és hát amikor nem működött a Clemson fal, akkor is ezt erőltette, és hát azt azért nem igazán láttuk tőle túl sokszor, hogy ki tud vágni a fal szélére, és akkor onnan oldja meg. Persze, ha oda van hívva a futás, akkor megoldja, mert annyira fineszes meg agilis, hogy olyan szöget válasszon, viszont amikor már ilyen bounce around, kintebb kell kicsit vágnia, vagy kintebb kell kicsit ugrálnia, azt már így nem nagyon láttuk tőle, vagy ezt a türelmet nem nagyon láttuk tőle. Nekem, ami sokat bántotta a szemet, főleg 2019-ben, és azért ebben is fejlődött, hogy pass protectionben, egy blitznél, mikor jön egy linebacker, gyorsvonatként gázolát ülteti fenékre, és üti agyon Lawrence-t, és ezt többször is láthattuk, és még idén is láthattuk, hogy azért ebben nem a legmagabiztosabb, és ugye itt jön be a kérdőjel, hogy akkor vajon picit túlzóan, de hogy vajon ő egy három downos linebacker? Vagy linebacker? Hát linebackerek is vannak három downosok, de running back.
Igen, ezt is ugye már egy pedzegetted, hogy lehet, hogy ezért kezdett el izmot pakolni, mert igen, a pass pro-ja szerintem egyáltalán nem jó, még nem megfelelő NFL szinten, ami azért vicces, mert elkezdtem róla már egyébként az ismertetőt is írni, még nagyon a kezdő fázisban vagyok, de így akartam szemléltetésként pár elrontott passzblokkolást egyentől, és amikor elkezdtem keresni, akkor viszont pont az volt, hogy itt is kellő ideig megtartotta az emberét, jókor volt ott helyen, tehát el tudja ő találni, de nyilván azért nagyobb linebackerek föl fogják dönteni, annyira nem jó a technikája, hogy ilyen helyzetekben megtartja, de tud ő ebben fejlődni, és ebben is fejlődött szerintem itt az utóbbi időben. Még mindig nem olyan, hogy akkor ő egy free down back legyen itt az első naptól kezdve. Mindenesetre az jó, hogy látszódik valami fejlődés.
Igen, azt én is aláírom, hogy az elején a rendszernek, ahova kerül, egyszerű futórendszernek kell lennie, nem egy túl variált, túl sok kulcssal rendelkező blokkolási sémának kell lennie, amit olvasít ilyen, hanem egy ilyen egyszerűbb, jó, akkor erre figyelek, és akkor belekapcsolok a másik sebességbe. Nyilván ez kell egy olyan emberanyag is előtte, ami működik, meg egy olyan rendszer, meg egy olyan elme, aki ezt a rendszert megteremti. Hát vannak nála sokkal jobban olvasó játékosok, de még ne térjünk át erre, hanem azt kérdezném, hogy hol szeretnéd őt legszívesebben látni, nem pick, hanem csapat.
Hú, hát ez így nehezebb kérdés.
Akkor pick. Akkor mi az a range, mi lehet a plafonja szerinted, és mi lehet a padlója a pickekben?
Csak elmondom azt, hogy mi lehet, meg utána azt is, hogy én hol vinném szívesen. Lehet, szerintem mondjuk a 25. picktől felfele már elkelhet, itt az első kör legvégén, te például az élő mókunkban a Billshez húztad, egy számomra egy kicsit furcsa húzás lenne, de akár, tehát miért ne? Tehát az is lehet, ha a Buccaneers, nem tudjuk most pillanatnyilag nem tudom, hogy hogyan fognak erősíteni itt, vagy megtartják-e például a Fournette-et, meg hogyan gondolkoznak, de akár basszus oda is, mert egy ilyen passzjátékba bevonható back, tudom, ott van Ronald Jones, meg minden, meg húztak már egy futót tavaly is, aki besült, ettől függetlenül miért ne engedhetné meg a bajnok, hogy egy luxus picket, mint ahogy a Chiefs csinálta. Tehát a 25. picktől felfele lát, és akkor ugye ott van a Steelers, akiknek szintén nem egy futóra kéne költeni a draftőkét, de hát basztus, ott is hiány van ebből, úgyhogy akár az is lehet. És szerintem a második kör közepéig valaki el fogja vinni, mint a class legjobb futója, úgyhogy ez a range. Én inkább a második kör közepek körül vinném el szívesen, és akkor ott már azért mondjuk bátran, mert van benne potenciál. Csapatnak, meg hát akiket felsoroltam most, hogy nem biztos, hogy az első pikjükkel, lehet, hogy valaki fölcsérél a második körben a közepére, Franz se tudja, hogy hol lesz bent, de hogy én körülbelül így látom, és visszadom a labdát, hogy te mit látsz, hogy van-e ezeken a csapatokon kívül valaki, vagy valamelyik csapat ezeken kívül szerinted még tart igényt rá, és kihez hasonlít a legjobban a játék, már erről is többet beszéltünk, és hát akkor fedjük föl, mert szerintem ugyanarra az NFL emberre gondolunk.
Igen, ez tetszik, nekem a Buffalo tetszik továbbra is, egyébként 30-on. Előtte nem nagyon láttam, hogy Cleveland, Baltimore, New Orleans, Green Bay, hát ezekhez a csapatokhoz nem igazán, akkor ott előttük van ugye 24-en a Steelers, akár a Jets, bár nem hiszem, hogy most futóra fognak költeni ott magasabban. Inkább akkor tényleg, amit mondtál te is, hogy a második körben, vagy valaki, aki az elsőből visszamegy a másodikba, és akkor lemond az 5. éves opcióról. Amit sokat emlegettünk, de mellette még van egy másik játékos, akit így látni vélek benne, inkább a sebesség, vagy dinamizmus miatt. Ugye Alvin Kamara, mert a mozgáskultúra szinte, nem azt mondom, hogy teljesen olyan, de nagyon-nagyon hasonlít rá, viszont nekem van egy pici Dalvin Cook is így benne.
Őt kevésbé látom, tehát ez a Kamara összehasonlítás, amit többször felhoztunk, ez nálam sokkal jobban illik rá, és itt most ne azt értse senki, hogy mi azt jósoljuk neki, hogy egy olyan karrierje lesz, mint Kamarának, de hogy így mozgáskultúrára, meg itt talán használatra is itt a végén a Clemsonnál már látni lehetett egy ilyen mini Kamarát benne.
Akkor térjünk is rá arra a játékosra, aki vele egy polcon van, legalábbis így vélhetően egy polcra lehet őket helyezni, ő pedig nem más, mint Najee Harris. Patrik, mit látsz benne, ami igazán pozitív dolog, mi az, amiért ő nagyon szerethető?
Hú, hát nagyon-nagyon más típusú játékos, mint egy ilyen szerethető ő is, bár én hozzám közelebb áll az a másik játékstílus, amit egy ilyen képvisel, de Najee Harris is egyébként egy nagyon jó kis back lehet az NFL-ben, teljesen máshogy lehet használni, illetve lehet, hogy hasonlóan lehet használni, de mégis más módon fogja megvalósítani azt, amit várunk tőle. Ami a legjobban tetszik, hogy egy olyan egyensúllyal rendelkező játékos, mind futójátékban, mind elkapásoknál, ami egy olyan különleges mozgáskultúrát ad neki, ami szerintem fölismerhető így videókon. Tehát én akárhányszor láttam Bama meccset, és nála volt a labda, vagy elkapásnál teremtett magának helyet, akkor rögtön tudtad, hogy kiről van szó. Nyilván nagyon sok misztekült, broken tackle-t harcolt ki ezért ebből az egyensúlyból kifolyólag, tehát neki ezért a testvérépítése is egy kicsit ilyen robosztusabb, zömökebb. Hát nem is kicsit, hanem szerintem abszolút az, és így könnyebben ráz le magáról a defendereket. Úgyhogy szerintem ez egy abszolút jó tulajdonság, nyilván ugye majd ebből fakadóan beszélünk róla, hogy a sebessége már nem ugyanaz, de ha egy ilyen balansza van egy futónak, az mindenképpen segítség.
Igen, és azt azért nem is sokat említettük, hogy mennyire agilis játékos, mert ha visszaemlékszel az Alabama Notre Dame meccsre, akkor egy cornerbacket konkrétan majdnem, hogy általában ugrott át, amikor ugye Nick McCloud próbálta szerelni a szélen, és átugrotta, és hát gyakorlatilag mindenki fölült a kanapéról, és hát nézte, hogy most ez hogy lehet, hogy egy 6-2 magas, meg 230 fontos játékos, az ilyen nagyot tud ugrani, hát van benne bőven atletizmus. Egyébként azt nem mondtuk még el vele kapcsolatban, hogy szintén egy szenior játékos, tehát ő már tavaly jelentkezhetett volna. Én azt gondolom, hogy neki jót tett, hogy maradt az egyetemen, és abban a nagyon produktív alapban a támadósorban, nem csak futásban, hanem ugye elkapásban is kivette a részét, és hát nagyon szépen vonták be útvonal futásoknál is, szerintem sokkal, nem azt mondom, hogy jobban, egy diverzebb szerepet kapott a passzjátékban ő, mint itt ilyen. Ahogy azt te elmondtad, nagyon nehéz földre vinni, de hát ez a fizikumából adódik, és hát nekem ami nagyon tetszik benne, hogy van egy ilyen special teams értéke is, mert nem is tudom, hogy hol a Twitteren láttam egy klippet, ahol eladta meg Jones a labdát, és valahol a line of scrimmage-en túl 15 yarddal volt Harris, és végülis ő szerelt, azt hiszem, hogy linebacker húzta le, vagy safety, már nem tudom pontosan, de leúzta a picket, utolérte a visszahordó játékost, az interception visszahordó játékost, és hát tudta őt szerelni, és ez ilyen, egy ilyen küzdőszellem azért a special teamben nagyon jól jön, persze nem feltétlenül egy sztárfutót akarsz ott kezdetni valamilyen kick coverage-ban, de ja, ez nekem nagyon szimpatikus volt.
Ezt tök jó, hogy mondtad, és most lehet, hogy egy nagyon fura dolog lesz, amit mondok, de nálam ő a támadóknak a Honey Badger-re, mert megvan benne ez a harcosság, ilyen tömör, mint egy méhészborz, viszont ugyanakkor, ahogy te is mondtad, azért elég agilis is oda tud csapni, amikor kell, és ezt még soha nem láttam vele kapcsolatban, de most, ahogy így kiemelted a harcosságát, meg hogy odaér és küzd, egy picit ez jut eszembe róla, hogy olyan, mint egy támadó oldali Honey Badger, csak nyilván kontesztusba kell látni, meg látni, hogy mik azok a tulajdonságok, amik alapján ezt mondom. De akkor lépek tovább egy következő dologra, ami szintén tetszik benne, és ugye egy ilyennek kiemeltem, hogy nem annyira jó a látása, nem, tehát ő berobban a lyukba, és ott meg akarja nyerni a futóversenyt, Harris pedig inkább visszavág, türelmesen kivárja, hogy hol alakul ki a játék. Nyilván az Alabamánál mindenhol kialakult a játék neki, tehát viszonylag könnyebb dolga volt, de hogy ő neki egy jobb ösztönökkel, meg jobb visionnel meglátott running back, és szerintem ez is szerethető.
Igen, itt azért azt jól emelted ki, hogy ami a sebességből neki hátránya fakad, azt tudja kamatoztatni abban, hogy sokkal türelmesebb, és akkor pont egy fél másodperccel többet vár, míg az előtte húzógárd éppen odaér a blokkhoz, vagy éppen úgy megy a zóna blokkolás, hogy bár nem nagyon futott egyébként zóna blokkolás, alapban már nagyon szerette ezeket a gap sémákat, hogy akkor húznak, és akkor mögöttük mennek a futójátékok, vagy az elkapók, de rengeteget blokkoltak egyébként, nagyon jól blokkoltak, még Devonta Smith is ugye hiába tűnik vékony dongájúnak, de rengeteget dolgozott is futójátéknál. Igen, Harris ebben jó, bár én azt gondolom, hogy sokszor, és akkor picit kanyarodjunk át a negatívumokra, sokszor azt vettem észre, hogy várja, hogy történjen valami, tényleg nagyon türelmesen kivár, és akkor a backside-ról jön egy játékos, és akkor szereli őt, és ez tényleg furcsa volt, hogy valami hezitálás azért, vagy minimális hezitálás ott van a játékában, nem mer túl agresszív lenni ezekben a lyukválasztásokban, vagy az annak köszönhetően fura ez, hogy ugye mekkora nagy termetű játékos, hogy várnád, hogy berobbanjon, vagy áttörje a falat, de mégse sűrűn vettük ezt észre, vagy sokszor vettük észre az ellenkezőjét.
Igen, ezt nehéz eldönteni, hogy ilyenkor egyébként azért hezitál, mert vár egy még jobb kialakult játékra, vagy pedig mert kicsit félti magát, és mégse bízik a testi erejében. Ez egyébként ez a kicsit, hát mi ez, most elfelejtettem a szót, amit akartam használni, tehát toporog, igen. Tehát egy kicsit tovább toporog néha, mint kellene, nehéz eldönteni, hogy miért, de igen, ezt is láttam a játékában. Meg hát amit mondtál, ugye, hogy nyilván egy nagyon jó line mögött futott. Most nem tudom, tehát hogyha szerencséje van, akkor egy contender fogja leigazolni, vagy igen, egy contenderhez kerül, és akkor pont megint egy jó line lesz mögötte. Nem tudom, hogyha olyan line mögött lesz, ahol nem nagyon tud kialakulni a játék, és kéne egy kis sebesség, akkor ugye mit tud abból kihozni, mert azért valljuk be, hogy neki azért nincs akkora sebessége, mint Etienne-nek.
Igen, és ebből fakadóan nem is láthattuk azokat a nagy elszabadulásokat, hogy rengeteg 15-20 yardos ilyen igazi átütő erejű játék, amivel így meg tudja törni a védelemnek a momentumát, hogy át tud picit így fordulni az offense oldalára az egész játékképe, vagy egy kicsit tényleg magukhoz ragadják ezt a momentumot. Lélektani előnyt, ezt egy picit nem láttuk benne. Illetve amit én még felírtam magamnak, és ez a Pro Football Focusnak a statisztikái, hogy mennyire keveset használták a zóna blokkolást előtte, és mennyire sokat a gap sémákat, hogy neki egy olyan rendszerbe kell bekerülni, ahol tényleg nem, tehát valószínűleg egy olyan csapat fogja kiválasztani pont ebből fakadóan, hogy nem kell átvariálni a blokkolási sémát előtte, mert ha egy ilyen atletikus fal mögé kerül be, nem tudom én, San Francisco 49ers, Los Angeles Rams, és akkor gondolkodhatunk ezekben a wide zone csapatokban, akkor az nem igazán szerintem az ő stílusára fog válni, vagy nem igazán az ő stílusát fogja kiszolgálni, hanem sokkal inkább akkor jöhetnek a húzások erőből, kifelé a fal szélére jön a guard, jön a center, jönnek a sweepek, szerintem az inkább az ő stílusa, hogy emögött fusson, nyilván, mert ebben játszották.
Na és ő neki hol látod az értékét, vagy egyáltalán más-e az ő range-e, mint mondjuk egy ilyennek, meg kihez hasonlítanád?
Hát lehet, hogy a fizikumából, meg a hajstílusából fakadóan egy pici Derrick Henry van benne, de nem Derrick Henry, ő egyáltalán nem azt látom benne. Jó kérdés, egy ilyen tényleg nagyon agilis elkapásokban is nagyon jó játékos.
Egy ilyen Derrick, vagy Le'Veon Bell light, az neked nem ugrik be néha róla? Nem, talán, ez sem teljesen jó.
Mert de ennek sokkal jobban olvasott ennél, legalábbis már az NFL-ben. Prospektként azért kevésbé, azért neki az első éve nem túl sikeres volt ugye a Steelersben.
Hát azért mondom, hogy egy light.
Hát, igen.
Most nem jut eszembe jobb komparizon ennél az
hiszen, a baj. Joe Mixon ugrott föl, de ő se igazán.
Amit sok helyen látni, ugye egyébként például a PFF-nél is, de máshol is láttam, hogy ugye Matt Forte-hez, ez is inkább így alkatilag, meg mindenhogy. Én inkább most ugye egy olyat akartam keresni, aki még játszik, de nem találtam talán jobbat Bellnél.
Damien Harris lehet, ugye volt csapattársa az Alabamán.
Igen, talán.
Nyilván a rendszer is adta magát ezt a hasonlatot, hogy akkor mindketten ugyanaz a stílusban, ugyanolyan futó sémában dolgoztak. Talán ez így beugorhat, de tényleg az a mozgáskultúra, meg az a fizimiska, ami neki van, vagy az a felépítés, az nagyon unikálissá teszi őt, és egy nagy termetű, de agilis futójátékos benne, és akkor ilyen szempontból tényleg jöhetnek a Bell, meg Matt Forte összehasonlítások, de mégiscsak azért elüt az ő, hogy mondjam, képe ezektől a játékosoktól.
És akkor ki, hol látnád, vagy hát milyen range-be látnád, inkább beszéljünk erről, mert csapatot azért szerintem nehéz mondani.
Kíváncsi, jaj, Mark Ingram, nem?
Így, de, az nem rossz.
És akkor Baltimore, de nyilván nem, tehát teljesen más. És egyébként Dobbins is, mondjuk, hogyha így veszed Ingramet, Dobbins még két milyen teljesen más játékos, ugye még tavalyról Baltimore-ban. Én nem látom egyébként, hogy mondjuk a 40, én azt mondom, hogy ilyen 36 és 40 között van a teteje, az alja pedig hát 55 mondjuk. Tehát még a második körben bőven.
Na igen, igen.
Elkapásban nagyon jó, és ez szerintem hasznos lesz a csapatoknak.
Igen, igen, ezt nyilván szeretni fogják, de lehet, hogy olyan csapatnál, ahol mondjuk meg tudja osztani a carry-ket valakivel, aztán nehéz. Szerintem ott a második körben már nagyon nehéz látni, hogy pontosan ki nyúlhat rá.
Akkor haladjunk is tovább itt a hosszabb első polcos futók után. Szerintem érezhető, vagy egy nem is az, hogy érezhető, de hype-ban mindenképpen van egy ilyen törés itt a klászban, és a harmadik játékos szerintem mindkettőnknél ugyanaz, és szerintem haladjunk Javonte Williams-el, a North Carolina Tar Heels egyik szupersztár futójával, akinek a nagy berobbanása 2020-ban volt. Hát nem produkált olyan túl nagy évet egyébként a Tar Heels, mint amire számítottunk tőlük, de mégis azért voltak unikális teljesítmények abban a támadósorban. Az egyik Williams-é volt, Patrik, és mit látsz? Ő miben igazán jó ebben a klászban?
Ami jó, és egyébként szerintem nagyon sokan fogják szeretni ezért, meg nyilván a highlightjai miatt is, ezért volt ilyen nagyon sok, neki nagyon sok plusz 15 yardos futása volt, vagy hát nem plusz 15 yardos, de mondjuk hosszabb futása volt, hogy nagyon durván, hát nem tudom, hogy jobban megfogalmazni, durván vagy erőteljesen fut, tehát úgy megy bele az ütközésekbe, meg úgy robban ki, hogy ilyen ellentmondás nem tűrően, nyilván nem hiába van annyi misztekül, amit ő kikényszerített, most nem emlékszem ebbe se a pontos statisztikára, de...
Vezeti egyébként.
Igen, azt tudom, hogy vezeti, csak nem tudom, hogy mennyivel, de ezt valahol olvastam.
2020-ban, és a 15 pluszos adós futása pedig második legtöbb az országban, 27-tel.
Na igen, tehát, és nyilván ez highlightokban nagyon-nagyon jól néz ki, könnyű hype-olni magad, és tényleg egy olyan erővel futő, nehéz ezt szerintem másik megfogalmazni, aztán majd elmondod mindjárt, hogy hát ha van egy jobb szabad erre, de hogy ez mindenképp egy olyan pozitív tulajdonság, amit látni akarsz. Nyilván hozzátéve meg itt fogunk beszélni róla, hogy abban nagyon egyetértek, hogy itt az első két futó után van egy nagyobb törés, és akár simán benne van, hogy ő már csak egy harmadik körös játékos.
Hát mivel amerikai futball, és ugye általában legtöbbször olyan terminológia ugrik be itt nekünk, amit nehéz magyarra fordítani, bár van magyar megfelelője, de ugye az angry szó nekem, ami így egyből beugrik.
Igen, és az jó.
Tühös, haragos, mérges, ezt így nem lehet így megfogni, hát mint egy játékos, hogy mérgesen fut, hát igen, de hogy így ezt így mindig egybegyúrva, hogy így el akarom pusztítani azt a kornert, aki éppen szerelni igyekszik, és túl magasan megy bele a szerelésbe, én pedig válvédővel fenékre billentem őt, és akkor megyek tovább, és kiharcolt rontott szerelések tömkelege jön egy ilyen játékból. Nézzük meg egyébként a Miami elleni meccset, persze ez egy kiragadott példa, és nem feltétlenül a legjobb, de ha ne akarjuk nézni a highlight futásokat, akkor kapcsoljuk be a 2020-as Miami North Carolina meccstől. Konkrétan a North Carolina átgázolt a Miami-n a földön, és hát nem is volt nagyon kérdés, hogy melyik csapat nyeri azt a meccset. Ha jól emlékszem, talán pont te is nézted élőben, meg én is, vagyis hát másnap beszélgettünk róla, hogy úristen, itt mi történt. Emellett szerintem nagyon, mert úgy agilis, Javonte Williams teljesen más, hogy mint mondjuk itt ilyen, de ő neki az irányváltásai sokkal hirtelenebbek. Megáll, és kiugrik oldalra, és csinál egy misztekölt, és nekem ez tetszik nagyon, hogy ilyen nagyon-nagyon robbanékony játékos, és emellett szerintem az is a javára válik, és az is abból is fakadnak ezek a rontott szerelési kísérletek, hogy nagyon jól lát a pályán, nem csak tömegben, hanem zöld füvön is, és ez is egy ilyen kiemelendő dolog nála.
Mit látnál az elkapásoknál a passzjátékban nyújtott teljesítményen, mert szerintem ez egy nagyon vegyes dolog, és nehéz megítélni, mert nyilván majd beszélünk egy másik futóról, aki kiegészítette az ő játékát, tehát nagyban kiegészítette, és ezért talán nem olyan nagyon sokat láttuk passzjátékban, mint lehetett volna, pedig most az előbb néztem a statisztikát, hogy 2020-ig konkrétan nem volt olyan targetje, amit ne váltott volna elkapássá. Igen, itt az utolsó évben most pont volt 3 dropja is, meg volt egy-két labda, amit nem kapott el. Ettől függetlenül használható volt passzjátékban is, és nyilván a harcosság, meg ez az angriség, nagyon szép magyar szó, vagy a félig magyar-angol szóval megfogalmazva, ez ugye a passz blokkolásnál is segíti az ő játékát. Ő sem egy kifinomult tehetség ebben, de képes oda tenni magát.
Szerintem nem a passzjáték miatt fogják őt szeretni, és ez egy furcsa dolog, mert ez fontos a futóknál, hogy mennyire 3-downosok, 4-downosok. Nem láttuk, nem igazán volt példa, amiből most eldöntsük, hogy jó vagy rossz, persze a droppok nem mutatnak jól, nem túl divers az útvonalrendszer, amit megfuttattak vele, de ez egyáltalán nem az ő hibája, és ebből fakadóan is azért lehetnek neki problémái, hogy bár nem az ő hibája, de mégis úgy tekintettek rá már az egyetemen is, hogy neki kell egy kiegészítő társ, bár ezt a rendszer hozta magával, hogy volt két nagyszerű futó, egyébként mondjuk ki Michael Carterról fogunk nem sokára beszélni. Igen, egy pici hiányérzet van itt a passzjátékban, de én azt gondolom, hogy egyébként amit láttunk tőle az, hogy passzjátékban szerintem korrekt volt, földön brutálisan veszélyes, és amit te is kiemeltél, hogy ő pass protectionben egészen kiváló. Talán az eddig ugye 3 említett játékosból nem is talán ő a legjobb.
Mi az, amit egyébként még így negatívumként tudnál említeni? És akkor utána szerintem ráválthatunk egyébként Carterre, mint így kiegészítő társ, és akkor együtt beszélünk róluk.
Az egyik gyengeség az, hogy egy évnyi produktivitás van, vagy komoly produktivitás van mögötte. Persze az a 2019-es North Carolina offense, az egy épülgető dolog volt, ugye Sam Howell freshmanként jött, ki kellett alakulni körülötte a rendszernek, ugyanúgy passzjátékban, mint futójátékban, de emellett ugye végsebességét lehet még itt említeni, hogy ő nála bár voltak nagyon nagy játékok, de mégiscsak abból fakadt, hogy olyan védelmeket kapott, ahol már egy csellel kicselezte az utolsó védőt, tehát hogy teljesen más egy SEC védelem Najee Harris-szel szemben, mint egy ACC védelem, ahol mondjuk itt ilyen is fickándozott korábban, úgyhogy itt azért a csapatoknak a mienségét is azért szerintem érdemes bevonni az egyenletbe, illetve ez a, hogy el tudja bírni ezt az első számú futószerepet, vagy tényleg egy olyan rendszer kell, hogy akkor amit a North Carolina is nagyon jól csinált, hogy a Thunder and Lightning, hogy a Thunder volt Williams, és a Lightning pedig Carter, aki a mennydörgés és villámcsapás, az egyik nagyon erős, a másik pedig nagyon-nagyon gyors.
Rá is térjünk Carterre, akkor most így
beszélhetünk ők vagy róluk csomagban.
Jó, szerintem mehetünk, tetszik ez a villám megfogalmazás, mert nem tudom most kinél mondtad, de hogy nála, tehát nekem Carternél van az, hogy elképesztő sebességgel vált irányt, és laterál mozgásban is nagyon jó, meg hát jó az egyensúlya neki is, úgyhogy ő neki máshogy van sebessége, mint egy ilyennek, de hát nyilván ez a sebesség is kamatoztatható, ő azért nem egy lead back típus egyáltalán, tehát aki ránéz, az már a termetéből megmondja, hogy ő nem egy első számú futó szerintem, de hogy akár egy slot receiver, akár pedig egy olyan pass játékoknál használható running back, akinek a gyors irányváltásait ki lehet használni egy nagyon jó sémával.
Abban megegyezhetünk, hogy tényleg úgy beszélünk róla, mint a top 5 egyik játékosa, de már nem említjük őt leadbackként, és valószínűleg nagyon kevés olyan játékos van ebben a klászban, és tényleg egy kezünkön meg tudjuk számolni, nem is kell egy egész kéz, hogy hogy hány olyan van, akire rábíznánk a csapatunkat mindegyik downon, és tényleg ő az átütő erő az offenszben a földön. Hát igen, viszonylag kistermeti játékos, és neki ez a talán a legnagyobb ilyen limitje. Mégis, hogyha így rátérünk arra, hogy mennyire nem tűnik kicsinek a pályán, vagy mennyire tudja azt elfedni, hogy ő egy nem egy ilyen 220 fontos, hanem ilyen 200 font körüli játékos, 90 kiló, 92-3 kiló fejszámolás után, azért sokkal nagyobb, plays bigger, mint amekkora, tehát hogy nagyobbnak játszik a pályán játék közben, mint amilyen valójában, és ennek az altestét, vagyis hát az a egészen kidolgozott altest, egy nagyon ilyen szombos, vádlis játékos, aki nagyon erős altestel van megáldva, és ennek a lábmunkának is köszönheti, hogy ő azért tudott óriási játékokat kihozni dolgokból, vagy hát szituációkból. Labdabiztosságot kell kiemelni, hogy bár pici, kisebb, rövidebb karokkal, vékonyabb karokkal, már nyilván itt az relatív, hogy kinek mi a vékony kar, nem az, de hogy a fumble-öknél ez nem jelentkezett, hogy ő kisebb játékos, és könnyebben eltakarítják labdástól, és akkor jön egy fumble. Nagyon jól vigyázott szerintem a labdára.
Abszolút. Ki ugrik be róla? Te ki nem tudom, az NFL hasonmása, vagy volt NFL játékos hasonmása?
Gondolkodom.
Duke Johnson, vagy Ekeler, valami ilyesmi?
Nekem Ekeler egyébként nem, szerintem sokkal inkább egy sokkal komplexebb játékos Ekeler. Most megfogtál ezzel, de az a baj, hogy keveset látunk ilyen harmadik downos játékosból, sokat az NFL-ben, akik tényleg nem csak epizód szereplők.
Hát egy Duke Johnson amúgy.
Duke Johnson akár, igen.
Már az sem teljes. Az a baj, itt sem teljesen jó talán. Talán a szerepkör
Terry lehet
hasonló. Cohen,
de aha. Ő még nála is azért jóval kisebb. Ugye nagyon jó visszahordó, tehát egy ilyen Cohen szerepkör az szerintem lehet, bár de egy picit azért eltér a két játékos stílusa.
Aha. És itt ez a két North Carolina futó szerinted egy érdekes kérdés, hogy szerinted milyen sorrendbe kelhetnek el, és hol?
Hát, én mindkettőjüknek azt látom, hogy el fognak kelni a második napon, de inkább a második nap második felében, tehát hogy ilyen harmadik kör közepe vége. Azt gondolom, hogy vannak olyan támadó sorok, vagy vannak olyan stabil védelmek, akiknek a támadó sorába pont egy olyan játékos fog jól jönni, akár visszahordóként ugye special teamben, mint mondjuk Michael Carter, Javonte Williams. Én jobban látom, hogy neki odaadják a kezdő running back szerepkört, de akkor már inkább úgy, hogy már egy hosszú távú projektbe gondolkozva, hogy olyan csapathoz kerül, akinek a 2-3 év múlva egy olyan szerződést kell adni a jelenlegi futójának, vagy éppen olyan szerződésen van, hogy vagy kivágható, vagy meg kell fizetni, de nem fogom megfizetni, mert ott van egy Javonte Williams-em. Valami ilyesmit látok így magam előtt.
Igen, ez okos. És akkor milyen sorrendben? Tehát szerinted Williams
Carter? És Carter.
Aha, aha.
Szerinted?
Szerintem nagyon érdekes, nagyon közel fognak egymáshoz elkelni a drafton. És én látok egy olyat, hogy amúgy Carter talán előbb viszik el, mert egy passzjátékban betöltött szerep az fontos lesz, Williams-be pedig már nem feltétlenül látnak egy olyan leadbacket, akit szívesen viszel el, mondjuk a, nem tudom, akár csak a harmadik kör első felében is.
Nem egy ördögtől való gondolatom, úgy ez se. Viszont akkor szerintem így ezt a csomagot lezárhatjuk, és rámehetünk arra a játékosra, akiről hát végül részletesebben fogunk még beszélgetni, és akkor utána hozunk egy-egy ilyen csemegét, hogy ki az, aki nekünk így közel került a szívünkhöz, játékos, de mindenek előtt Kenneth Gainwell, és az ő sztoria pedig azért érdekes, mert ugye a Memphisen, hát 2020-ban nem láthattuk, hogy futballozott, viszont 2019-ben azért mutatott érdekes és izgalmas dolgokat, opt-out-olt, és jelentkezett a draftra. Az egyik legizgalmasabb játékosa egyébként a 2019-es szezonnak. Te mit látsz benne, Patrik?
Igen, nagyon érdekes, mert róla azért sokkal kevesebb felvételünk van, mint itt a többiekről, akikről át, illetve Williamsről ugye nyilván, ahogy te is mondtad, ő is egy szezonos csoda volt, de hogy Gainwellről azért elég kevés felvételünk van, meg kicsi az a workload, amit ő kapott, és nyilván ugye ezt is figyelhetik a csapatok, de hát mivel ő nem is egy olyan back, akit szintén leadbackként képzel el az NFL-ben, mert ő is inkább egy olyan slot receiver per elkapásoknál használható running back lehet, akinek viszont elég jó az útvonal futása, és nagyon jó kezei vannak, úgyhogy mindenképp egy olyan offense-be képzelem el, ahol szétszórják a labdákat, ő is elmegy sokat útvonalra, tudják használni akár checkdown-nál is. Egy nagyon agilis játékos, sőt, egy extrán agilis játékos. Nem tudom, hogy Carterhez képest ilyen viszonylatban hova sorolhatjuk, mert más a felépítése a kettő embernek, viszont ebben az agilisságban, meg hogy passzjátékban hogyan tud használni, abban hasonlóak egy kicsit.
Milyen érdekes, arról beszélgetünk, hogy a 2019 és Memphis, és ott volt egy Antonio Gibson, aki hát egy elkapóból lett futó, nekem meg egy kicsit Gainwell-lel kapcsolatban ugyanúgy Memphis Tigers, mint egy futóból lett volna elkapó játékos van itt előttünk, vagy aki inkább sikeres lenne az NFL-ben, mint egy slot receiver. Ez érdekes, mert tényleg több olyan megmozdulás volt nála, ahol tényleg beállt a bunchba, és ő volt a legközelebbi elkapó a falhoz, és olyan szinten megverte a ráeső embert, hogy nem egy elkapó, és ugye 19-es a messz száma, tehát még össze is lehet keverni őt egy elkapóval, azért picit jobban hasonlít egy futóhoz az alkata, mint egy elkapóhoz, bár hogyha slotba rakod, akkor ez már nem teljesen igaz, úgyhogy nekem nagyon tetszik, amit tényleg elkapásban tud nyújtani, és hát hogyha mondjuk van egy három receiveres szetted, ahol van egy tight end, meg egy futójátékos, és ő kimegy a legszélére a számokon kívül, és leköveti őt egy linebacker, akkor ott nekem nincs sok kérdés, hogy kinek fog menni a labda.
Igen, ez nyilván fán lesz majd nézni, úgyhogy érdekes az ő játéka, de hát látszik azért tényleg, hogy a class azért nem annyira jó, tehát itt Carter meg Gainwell is már inkább egy olyan kiegészítő futó szerintem, aki tök hasznos
játékos, nem?
Igen, ami tök hasznos egy offenszben, de nem, tehát mint első számú futó egyáltalán nem tudsz rá tekinteni, és nem csak azért, mert kicsi, hanem mert amúgy sem egy olyan típusú játékos, de ne se tudom, hogy meglátjuk, mert az biztos, hogy jó nézni, az már egy másik, hogy milyen lesz a hatékonysága az NFL-ben.
Igen, mert amúgy tényleg most nagyon sok olyan látványos játékot, bár nem volt túl sokat a pályán, de látványos játékot láthattunk tőle, azt te is kiemelted, hogy kicsi, vékony dongájú, hát mondjuk egy Najee Harrishez képest pedig törékeny, de nem jó a hasonlat, vagy nem feltétlenül jó a hasonlat, nincs meg az a felépítés, amit tényleg futtatott 10-12-szer a tekölök között, és akkor ott hozna átlagban 4 yardot, 4,2 yardot az NFL-ben, ezt nem látjuk, és hát ugye ez az egyik legnagyobb kérdője, hogy mennyire van neki funkcionális ereje futóposzton, hogy mennyire tudja kihordani az ütéseket minden playben. Az biztos, hogy nem fogod 25-ször futtatni, ez teljesen biztos. Még a 15-öt is azt mondom, hogy talán kicsit sok. És minden mellett ugye látszik, hogy mennyire kiforratlan, kifejletlen a játéka, hogy olvasásban, például a futásnál, hát neki van a legtöbb kérdőjel itt az öt játékosból a kis karaktere körül.
Abszolút, és akkor szerintem térjünk itt rá a kis kedvenceinkre, akik nem első pár körösek, de hogy mi azért látunk bennük egy kis fánt, vagy későbbi körökben akár elkehetnek és hasznos tagjai lehetnek egy csapatnak. Te kit hoztál így hátsó körökből? De hogy fogalmaztál a szikemes adásban? Kik ők nekünk? Milyen petek?
Petket. Ha nem is petket, de kedvencebb játékosok. Hozok egyet, aztán te megint egyet, és akkor így felváltva megyünk kettővel. Okay. Nekem Trey Sermon egyébként az egyik játékos, aki így kedvencé vált, már ugye az Oklahomán kezdett, majd transferelt, és végül az Ohio State-en fejezte be a karrierjét, és hát ha csak arra gondolunk, hogy mit csinált a playoffban, azért az elég szép volt, bár ugye a bajnoki döntőn megsérült, viszont előtte nagyon szép dolgokat produkált, mind a Big Ten döntőjében, mint pedig ugye az elődöntőben. Nem annyira jól sikerült neki a 2020-as szezon, de tényleg ő is egy ilyen szerethető figura, egy nagyon érdekes játékos, aki hát a sok-sok sérülés ellenére azért be tudta fejezni az egyetemi karrierjét, és hát a hátsó körökben majd lesz egy csapat, aki nagy értéket fog benne találni, és hogyha egészséges tud maradni, akkor neki van egy olyan komplexitás a játékában, amire lehet építeni.
Abszolút, hát azért ő, aki csak a nagyobb csapatok meccseit követte itt az egyetemen, az találkozott a nevével, mert itt a szezon végére ő nagyon belelendült a játékba, és voltak szép pillanatai. Nekem igazából ő ilyen vegyes felvágott, tehát se pozitív, se negatív benyomásom nincs annyira róla, majd kiderül. Na, de akkor mondom, az én választottam, tehát ő igazából egy petket, bár az utolsó szezonja nem sikerült jól, de a 2019-es az szenzációs volt, ő hatalmas terhelést kapott, de hát rengeteg yardot is termelt belőle, ő az Oklahoma State-nek a futója, Chuba Howard, vagy hát a volt futója, Hubbard. Hát ő egy, nem is tudom, szerintem nem egy olyan játékos, akit a mai NFL feltétlenül kedvelt, mert ő is egy ilyen kis zömök, harcos figura, akinek egy kártya van, de hogyha az az erőteljes megíramodás megvan, hát akkor próbáld megállítani, és sok sikert. Szerintem egy szerethető figura, és ő, ha jól emlékszem, ő kanadai. És
így van.
Annak idején olvastam az Atletiken a sztoriát, és tényleg egy olyan karakter, akinek minden ez a játék, és tök jó. Hát sajnos az Oklahoma State offense-nek a teljesítményt ő is megszenvedte, és nem volt jó szezonja, azért voltak itt fumble gondjai is, de én mindenképpen 2019-től kitartok mellette, és hát nem tudom, egy 5.-6. körben azért rá lehet menni már.
Igen, érdekes, hogy az Oklahoma State támadó sorára úgy beszélsz, mint a gyengeség a csapatnak, mert ez általában nem így szokott működni, de 2020-ra megfordult a kép, és hát a védelem lett sokkal jobb, mint a támadó sor. Ennek több prospekt is, ugye, szerintem egy picit így megszívta a levét, vagy így megitta a levét. Akkor megyek tovább egy játékossal, akit azért láthattunk akár magyar képernyőn is, de nagyon kevés szó esik róla, vagy nagyon kevés szó esett róla korábban, vagy akár a külföldi médiában. Ő Javian Hawkins, a Louisiana Egyetemnek a futójátékosa, bocsánat, Louisville Egyetem futójátékosa. Hát egy hihetetlen gyorsaságú játékos, akinek szintén a hosszú távú sebessége megvan, egy kátja van, nem túl sima, divers játékos, tehát ő is inkább egy ilyen különleges, hát futó alapú, vagy futás alapozó, de egyszerű blokkolási rendszerrel megáldott csapatnak a terméke. Nagyon izgalmas léjeket lehetett tőle halászni, hát azt már viszont nem mondhatjuk, hogy túl sikeres volt, vagy eredményes volt az a csapat, amiben játszott, egy picit azért ez is ráveti az árnyékot az ő kis értékére.
Én is egy olyan embert hozok itt a végére, aki ő sem volt annyira sikeres megint csak itt az utolsó évben, meg a csapat sem, meg hát alig játszottak, Killin Hill a Mississippi State futója. Hát ő is inkább azért, mert egy nagyon agilis, dinamikus játékos, hát nem tudom, jó sebessége van, és ő is receiverként használható. Ő is ilyen különleges gadget player lehet inkább, sőt, biztosan csak az lehet, mint első számú futó, és szerintem nem tudom, egy 6. körnél többet érte se fognak adni. Ettől függetlenül egy kiegészítő running back lehet egy első számú futó mögött.
Igen, róla is egy évvel ezelőtt teljesen más lett volna a megítélésünk, és ő is hát senior évére tért vissza, szerintem legnagyobb bánatára, de hoztuk itt a két-két játékosokat így lezárva a futó posztot, viszont az adást nem zárjuk le, mert kanyarodunk egyből tovább, itt hiába egy picit túlnyúlik, vagy hosszabbra nyúlik ez az adás, mint ahogy terveztük talán, de ott vannak még a tight endek, akiknek a class szintén egy olyan listát hozott, vagy olyan névsort hozott, ami hát a tetején bizony nagyon-nagyon erős, de aztán utána keresgetni kell azokat a játékosokat, akiket oda mersz rakni már első nap a felállásba, és akár nem az első számú, de mondjuk második, harmadik számú tight endként használod őket. Nem a legerősebb ebben vagy ezen a poszton sem a 2021-es draft class, de a tetején ül egy király, hogyha mondhatjuk így.
Igen, mindenki közös petkettje szerintem, Kárpitz, hát, szóval.
Igen. Patrik, akkor kezdheted.
Hát nagyon, tehát róla beszéltünk is már, meg nagyon nehéz elkezdeni róla beszélni, mert hát már a legnyilvánvalóbb tulajdonságok, hogy egy olyan elkapásokban használható fegyver, aki emberezésben azt vert meg, akit akart itt az utolsó évében, legyen az corner, linebacker, safety, és nagyon biztos kezei vannak, nagyon jó ütemben ugrik a labdáért, egyszerűen egy egy olyan tight end, aki már-már szinte wide receiver, egy nagyobb wide receiver, és nyilván a helyén kell kezelni ebben az aspektusban is, de hát mindent elmond a 20-as évéről és a teljesítményéről, hogy ugye itt a top 5-ben beszélünk arról, hogy akár elkelhet utol. Hát mondjuk az Eaglesnél van talán a ceiling, ahol legmagasabban elkerhet, de nagyon nehezen látjuk szerintem mindkette, hogy mondjuk a top 10-ből kicsusszon, pedig azért tight endeket ritkán szoktak ennyire magasan jegyezni. És Pitt szerintem sokkal hát szórakoztatóbb is, és egy sokkal jobb játékos, mint amilyen Hutchinson volt annak idején, pedig ugye őt is nagyon magasan választották ki. Egyszerűen tényleg nekem mindig egy elkapó jut róla eszembe, aki föláll kívül, föláll akár a fal mellett, de aztán elindul útvonalra, és megveri az emberét. Tehát nem azt mondom, hogy ilyen elképesztő kártyai vannak, de hogy olyan, megvan az a sebesség per egyensúly és kezek, ami nem tudom, egy prototípusa a mai elkapó tight endeknek.
Egy személyes történettel kezdeném az egészet. Kyle Pitts nekem ugye az arénás közvetítéseken így megmaradt már az első évadból is, amikor 2019-et írtunk, hogy hú, ez a fiú, ez jó lesz itt már. Második évében is elég jó dolgokat mutat, de úgy nem tudtam vele nagyon-nagyon szimpatizálni. Aztán 2020-ban is az első meccsük ugye az Ole Miss ellen volt. Hát Kyle Pitts jó lesz, de azt azért nem vártuk, hogy leiskoláz mindenkit, így tényleg foghatatlan volt, és nem csak az első meccs, hanem az egész szezonban, hogy így mindegy, hogy mit csinálsz ellene, nem fog működni, és mindegy, hogy mit csinál, az pedig valami jó dolgot fog hozni magával. Én itt azt írtam fel a kis táblázatomba, hogy senki sem mozog olyan könnyedén és sallangmentesen, mint Kyle Pitts a Titan Classban, de akár Hogyha ezt így relatív nézzük, akkor még az elkapóknál is kell keresni olyan sallangmentes mozgású játékos, most nekem egy Jalen Waddle ugrik be, jó, Jamar Chase is egy hihetetlen.
Chase is, igen, azért igen.
De hogy annyira könnyedén oldja meg a dolgát, hogy így nem érted, hogy ez hogy lehet. Tehát, hogy tényleg is, és én elfogadom azt, hogy őt egy elkapó Titannek gondoljuk, de azt nem fogadom el, hogy ő egy elkapó.
Én se fogadom el egyébként, hogy ő egy elkapó tight end, és nyilván itt majd a legvégén akkor zárjuk azzal, hogy tényleg mi az ő értéke. Amit még ki akartam emelni, hogy egyébként nagyon intelligensen is játszik, most nyilván egyetemi léptékkel nézve, hogy érti, vagy látja, hogy hol tudja magát üresre játszani, érzi a zónák köztüléseket, és bár sokat embereztek rajta, de ott is tudja, hogy hogyan teremtsen magának előnyt a cornerekkel szemben például testi előnyt, a linebackerek ellen például, hogy ne tudjon olyan szögben érkezni a linebacker, hogy sebességből ne tudja megverni, és hát elkapás után is olyan yard mennyiséget tud termelni, ami szerintem azért egyedülállónak mondható, főleg itt a classban biztos, de hogy NFL szinten is azért kevés tight end tud mondjuk elkapás után olyan sok yardot hozni, mert a mozgása az, ahogy te is mondtad, sallagmentes, könnyed, van egy viszonylag jó sebessége, úgyhogy nem hiába emelkedik ki ebből a klászból, és fognak érte magas picket adni, mert ha csak ezt az aspektusát nézzük, és akkor most át is térhetünk a másikra, tehát ha az elkapási dolgokat nézzük, akkor ő egy tökéletes tight end prospect. Nyilván ugye a blokkolás is hozzátartozik akkor az ő pozíciójához, és akkor, ahogy te is mondtad, ha nem akarjuk elfogadni, hogy ő elkapó, akkor viszont néznünk kell azt, hogy blokkolásban viszont nem annyira kiemelkedő. Nem azt mondom, hogy borzasztó, mert helyén kell kezelni azt is, hogy mikor arról beszélünk, hogy hát nem blokkol jól, akkor azért nem azt kell elképzelni, hogy nem tud blokkolni. Nem feltétlenül választ mindig legjobb szögeket, nem annyira kifinomult a technikája, mint az NFL-ben a top-notch tight endeknek, de attól még egy viszonylag stabil szintet hoz, tud benne fejlődni, és én simán látom, hogy ő egy top 5-ös, de mondjuk legyen az, hogy top 3-as tight end lesz itt az NFL-ben a következő mondjuk 5 évben.
Nagyon túlzóak lehetnek ezek a gondolatok, hogy ilyeneket mondod, de ő tényleg annyira tehetséges, és nem nagyon tudsz bárki mást hozzáfoghatót említeni prospect szinten, mert nyilván egy Kelce, egy Kittle teljesen más megítélést kapott, egy Hawkinson teljesen más megítélést kapott, ha bár őt is nagyon szerette mindenki. Én azt gondolom, hogy kezd felnőni ahhoz az értékhez, amin őt kiválasztották, de igen, amit kiemeltél, blokkolásban nem az igazi, de fejleszthető, nem is ezért fogod őt szeretni, nem is ezt fogják tőle leginkább kérni, és bár én azt gondolom, hogy ugye ezt szétbonthatjuk, hogy most hogy blokkol, hogyha föláll a fal mellé inline klasszikus tight endben, az teljesen más, mint hogyha egy futójátéknál mondjuk elmegy, és ugye a futásnál blokkolnak, elmegy elkapóként megblokkolni egy nála egy fejjel kisebb safety cornerbe.
Igen, mert ezt azért fontos kiemelni, csak gyors-borsos, hogy közben vágok, mert hogy igen, ebben utóbbiban mondhatjuk azt, hogy korrekt, inline tight endként már kevésbé.
Nem biztos, hogy ezt fogják legtöbbször kérni tőle. Ezt föl lehet írni negatívumként, persze nagyon-nagyon kell keresni azokat az igazán nagy dolgokat, amik így visszavethetik az értékét. Elkapónak lassú, ez elfogadható, de nem elkapó. Mi lesz a szerepköre, mennyire tudják őt kihasználni? És ez nagyon fontos, mert ugye beszélgettünk ilyen támadó fegyverekről is most már az NFL-ben, főleg őt tekintve, és akkor menjünk át tavalyra, Isaiah Simmons, ódákat zengettünk mindannyian, hogy mekkora nagyszerű tehetség. Aztán belekerült egy olyan szituációba, vagy egy olyan szerepkörbe, helyzetbe, ami hát egyáltalán nem az ő erősségére volt formálva. Igen, ez minden játékosra igaz, hogy olyan rendszerbe kerüljön, ahol őt kihasználják, de ő nagyon sok mindent kínál, hogy olyan rendszerbe kerülhessen, tehát nem egy limit játékos, ahol nagyon-nagyon ki kell pécézni ezt a szerepkört, amiben ő jó lesz, nem, ő nagyon sok szerepkörben jó lesz, de azt érteni kell támadó gurúnak, és fogják érteni, mert hát nyilván sokkal jobban látják ezt, mint mi, hogy mi abban, mi az, amiben jó, kit fog tudni úgy kiegészíteni, akár elkapót, akár futójátékost, akár másik tight endet, és akkor jöhet az Eagles, hogyha őt felrakják Goddard-tel a pályára középre, akkor hát sok sikert, tök mindegy, hogy ki irányít.
Na igen, ezt térjük is át akkor arra, hogy hol kelhet el, ki csaphat le rá, illetve hogy milyen, ki tudja megteremteni ki azt a rendszert, mert te is mondtad, hogy fontos, hogy hogyan fogjuk őt használni. Melyik csapatban, kezdjük ezzel, szerintem ez a legnehezebb, hogy melyik csapatban látod azt, hogy meg tudja neki teremteni azt a szerepkört, amiben ő igazán elit lehet?
Nem mondom, hogy vagy nagy Sirianni, Nick Sirianni fan vagyok, de ők is szerették ugye a Colts-nál, és hát szerették a Colts-nál több tight end-es felállásokat, sikerült nagy számokat hozni a főleg Eli Cox-nak, de azért nem mondjuk azt, hogy óriási teljesítmény hozott, de kvalitásból is azért Eli Cox nem lesz egy Dallas Goddard, vagy nem lesz egy Kyle Pitts. Én azt gondolom, hogy a Philadelphia Eagles-nél ki fogják tudni használni. Ugye Frank Reich alól jövő, szereti a tight endeket rendszer, Doug Peterson is hasonló rendszerben dolgozott, tehát valahol ez a vonulat meg fog maradni, de ott van a Carolina, ahol szintén én azt gondolom, hogy meg lehet találni az ő nagyon-nagyon kreatív kis szerepkörét, de hogyha mondjuk kicsivel lentebb megyünk a Giants, ugye ott van Engram, nem feltétlen ugyanaz a profilú tight end, de Jason Garrett nagyon szerette a tight end játékot egész karrierje során edzőként. Ott is van egy szabad pont, ahova le lehet csapni, mint egy olyan játékos, aki célpont. Jó, San Francisco-ban már cheat code lenne, de igen. Valahol itt van egyébként nálam a padlója, a 6 és a 12 között.
Igen, annyira sokat látom az Eagles-höz mokkolva, hogy szerintem ez nem fog létrejönni, meg nem vagyok benne biztos, hogy az Eaglesnek őt kellene húzni, amikor azért abban az offense-be elég sok hiányosság van. Ugyanakkor, hogyha a Panthers húzza ki, akkor meg náluk sincsen QB, tehát ez a nagyon nehéz, hogy a valószínűsíthető csapatok közül, ahova kerülni fog, ott nem biztos, hogy lesz mögötte, vagy valószínűleg nem lesz egy irányítójáték mögötte, vagy egy olyan elit irányítójáték mögötte, ami lehet, hogy kellene, de jól mondtad, hogy én például a Panthers rendszerébe meg tudnám nézni, Bradley szerintem nagyon jó dolgokat tudna vele művelni, nyilván így nehéz. Mi szerinted meddig csúszhat? Mi a maximum, amit csúszhat? Hányadik helyig?
12.
12. Nagyon sok minden az irányítókon fog múlni, de igen, szerintem se fog. Szerintem egyébként nem fog kicsúszni a 10-ből sem.
Én se látom egyébként annyira unikális játékos. És hát
És
itt akkor mondjad.
Nem, már csak akartam kanyarodni, mert az ő összehasonlítására sokat beszéltünk, hogy egy Darren Waller-t láttunk benne, úgyhogy szerintem térhetünk is a következő játékosra, aki, ha jól tudom, neked, te egy nagyon nagy fanja voltál a következő Titannek. Én nem mondom, hogy ennyire rajongok érte, de nézzük, kiről van szó.
Igen, úgy akartam átkötni, hogy itt van szintén egy szakadék, mint a futóknál Harris után. Úgy fordultunk rá 2020-ra szerintem, hogy van három tight end, akiről fogunk beszélni az évben és az év után is, és ez nem sokkal változott, három tight endről fogunk beszélni részletesebben, és Pat Freiermuth az a játékos, akiről fogunk most itt néhány percben beszélgetni. Én nagyon kedveltem a Penn State-nek a támadó sorát, leginkább 2019-ben egy nagyon erős csapatról beszéltünk akkor, ez egy picit, hát nagyon bezuhant így 2020-ra, egy domináns csapata volt az országnak, és akkor azért több játékos is fellépett, aki aztán vagy kiülte a szezont, vagy nem úgy sikerült a teljesítménye, ahogy gondoltuk azt, Mike Parsonsra gondolok, aki kiülte, és hát nagyszerű szezont futott, de Freiermuth is nagyon jó 2019-et futott, de azt nem szabad nála elfelejteni, és ezt nagyon jól emelte ki a Pro Football Focus is, hogy az a szeret, amit az offense tortájából kapott ő targetben, tehát ugye célba vételekben, az nem esett vissza. Tehát az olyan szinten ráépítették a támadó rendszert, hogy egy nagyon-nagyon nagy szeretet jelentett ez az offense tortájából, bár kevés meccset játszott a Penn State, úgyhogy a 2020-as szezon szerintem itt el is lehet velük kapcsolatban engedni. Viszont amit láthattunk, az egy olyan Freiermuth volt, aki méreteit tekintve, erejét tekintve egy olyan játékos, vagy egy olyan opciót kínál a pálya közepén, amit így nem nagyon látsz Titan szinten, mert tényleg borzasztóan magas, hosszúak a karjai, erős játékos, nagyon sokat fektetett bele egyébként nem csak a filmezésbe, hanem a kondizásba is, és hát contested catch-ekben pont az erő és a Seinfeld távolság miatt nagyon jó játékos, úgyhogy a red zone-ban egy kifejezetten jó opció lesz, vagy éppen rövid yardos szituációknál egy biztos pont középen, és emellett én azt gondolom, hogy nagyon ügyesen tudja futni az útvonalakat is, ő is nagyon jól érti a pályán, hogy mikor, amikor zónáznak, akkor hol van az a soft zone, vagy a soft spot, ahova be kell ülni, amit meg kell támadni. Emberezésben szerintem bár nem túl atletikus, de egy linebacker nem fogja vele tartani a lépést. Szerintem agilis játékos. Összességében nem lesz olyan jó prospect, mint Pitts, és szerintem ezt el is kell engedni, hogy akkor hozzá hasonlítgassuk. Sokkal inkább értékén kell kezelni, vagy azon a szinten kell őt tartani, vagy úgy kell ránézni, hogy ő mit adhat egy támadósornak, és mi az, amiben igazán jó, és szerinted Patrik mi az?
Hát nagyon-nagyon vegyesek nekem az érzéseim és értékeim vele kapcsolatban. Ahogy te is elmondtad, hogy nemhogy nem esett vissza az ő használata, hanem hogy majdnem minden negyedik, sőt, lehet, hogy minden negyedik labda szinte felé szállt az offenszben, és nagyon-nagyon sokat használták ahhoz képest, hogy ő azért inkább egy hagyományosabb inline tight end szerepköt lát el, mint Pitts, és nem akkora a sebessége, nem egy ugyanolyan, nem is tudom, nem egy ugyanolyan elkapó tight end, ellenben úgy képes ő magának helyet teremteni, hogy nagyon jól futja az útvonalakat, nyilván, mint mindent, ezt is ő egyetemi viszonylatban és a többiek, a class többi tight endjéhez hasonlítva kell kezelni, hogy jól futja az útvonalakat, érti nagyon a rendszert, felismer különböző sémákat, és tudja, hogyan rázza le ő is az ellenfelét, ellenben nekem egy picit az ő irányváltásai lassúak, tehát ő már nem azt a dinamizmust hordozza magában, amit szerintem a mai NFL sebessége megkövetel, illetve ez nem teljesen igaz, tehát tudja ő ezt csinálni, de nem feltétlenül annyira agilis ő, mint szeretnénk látni, és lehet, hogy talán azért, mert azt szeretnénk látni, hogy ő is mondjuk egy elsőkörös tight end, és lehet, hogy mondjuk az utolsó szezon előtt ezt is láttuk volna, mert tavaly még talán első körben mokkoljuk, viszont az idei Penn State szenvedés meg az ő teljesítményre nyomta rá a bélyegét, és hiába ő egy komplett játékos, tehát ő sokkal jobban blokkol, mint Pitts, és nyilván így is használod, egy jó route runner, és jó kezei vannak, ettől függetlenül valahogy azt a, hát nem tudom máshogy jobban, azt a sebességet és irányváltást hiányolod belőle, ami egy számomra egy picit elrettentő lehet, ami nincs meg benne.
Igen, és nagyon sokan, nem csak a Messi miatt, de Gronkowskit hozzák föl összehasonlítási alapként, és hát igen, így a kései Rob Gronkowskinek a mozgáskultúrája kicsit hasonlít a korai Fryer Mutéhoz, és hát tényleg egy picit ilyen darabosabb a mozgása, nem érzed rajta azt a ruganyosságot, azt a kifinomultságot, vagy amit mondtunk, ugye salangmentességet Pitznél, az neki nincs nagyon meg, és nem is igazán, amit mondtál te is, hogy gyors irányváltásokban azért ő nem jó, és fakad ez abból is, hogy milyen, mennyivel nagyobb termeti játékos, sokkal jobban egymás mellé állított Kyle Pitts-et és Brett Firemuth-ot, az egyik sokkal szélesebb, vastagabb, válasabb, mint a másik, persze nyilván két nagyon nagy termeti játékosra beszélünk, de Firemuth, hogy látod a fizikai erőt rajta, ami talán egy picit még sok is így a posztra, hogy őt ilyen igazi fegyverként használjuk.
Hol, neki mi a range-e? Vagy milyen, tehát őt milyen szerepkörben tudod látni? Mennyivel hagyományosabb? Illetve mekkora, hát hogyan? Mekkora szerepkör, mi a range-e? Ez egy külön kérdés, plusz milyen sokat fogják bevonni őt mondjuk az első évében szerinted a játékba?
Én szerettem volna, hogy ő egy elsőkörös játékos legyen, de most egyáltalán nem látom ezt, hogy bárki is lecsapna ott a vége felé. Bár itt a talán, ha jól emlékszem, akkor a Kansas City Chiefs az lehet egy jó opció, és Trevor Sikemával talán pont ezt beszélgettük, hogy ez mennyire érdekes lenne ott két tight enddel, Pitzel és Kelsey-vel a középen, hát az egy izgalmas játék lehet. Sokkal inkább most így hirtelen arra gondolok, hogy a Chargersnek pont egy ilyen Titanre lehetne szüksége. Így elment a sztárjuk, ugye, elment Titan poszton Hunter Henry a Chargers-be, és akkor most ugye megkapják ezt a kicsi klónját, mert én azt látom, hogy egyébként ő hasonlít rá, hogy hát Hunter Henry, mert itt annyi név kavarog a fejemben, tehát Hunter Henry ugye elment a Patriots-ba, ahol elit irányító játékot vár majd maga előtt, és őt szerintem pótolandó jó opció lehet oda a Chargers-hoz.
Ezek tök jó meglátások. Én mielőtt megkérdeztem, meg sem fordult a fejemben, hogy miket válaszolok rá, de ez tetszik. Főleg ez a Chargers-es dolog, ez tetszik, és ahol a Chargersnek a második pikje van, ott már abszolút jó értéket képviselhet, tehát ott már semmiképpen nem gondolnék Reach-ként rá. Szerintem vele kapcsolatban hagyni kell, hogy egy kicsit ő kibontsa a szárnyait majd az NFL-ben, és furcsa ez a Baby Gronk párhuzam, mert ugye Gronkra, mint minden idők legjobb Titan-ére, vagy az egyik legjobb Titan-éként gondolunk, pedig igazából neki se volt meg az a sebessége mondjuk, ami mondjuk az NFL-t körül öleli, viszont mégis úgy tudta dominálni a posztot, ahogy senki más, és ha nagyon szigorúak akarunk lenni, akkor lehet, hogy Fairmont is tud majd ilyen szintű, nyilván nem ilyen sikeres, de mondjuk egy hasonló szerepkörű kalibert ellátni. Szurkolok neki, mert egy szimpatikus figura, aki nagyon sok munkát tesz bele, és látszik a blokkoknál például, hogy mennyi energiát öl a játékban, ettől függetlenül vannak fenntartásaim vele kapcsolatban.
És akkor eljöttünk a harmadik játékoshoz, aki talán megint csak egy kisebb szakadék után követi a betétársát, vagy hát poszttársát, nem más, mint Brevin Jordan a Miami Hurricanes-nek az egykori kiválósága, aki szintén egy nagyon atletikus tight end, egy olyan kategóriába sorolható, aki inkább egy ilyen célpont, egy elkapásban domináns tight end, sokkal inkább, mint a hagyományos értelemben vett blokkoló tight end, úgyhogy ő nekünk a harmadik játékosunk, akiről kicsit bővebben beszélünk, Patrik, mit látsz benne pozitívumként?
Nagyon, nagyon jó, hogy Fairmont után jött ő így a sorban, mert ő teljesen máshogy képes elszakadni, mint a Penn State tight endje. Ő egy ahogy te is mondtad, ő egy sokkal nagyobb sebességgel bíró, szerintem sokkal jobb cutokkal bíró tight end, aki így tudja szeparálni magát mondjuk linebackerekkel, hogy sebességből megveri őket, és akkor egy, nem tudom, nagyon gyors irányváltással üresen van, mert ő egyáltalán nem futja olyan jól a rútokat, mint mondjuk Feremut, és nincsenek is olyan jó kezei, mint Pitznek, meg mint, igazából tehát viszonylag rossz kezei vannak szerintem Jordannek, igen, és akkor...
Úgy beszélünk róla, mint egy elkapó tight end, mégis nem olyan
de
jó.
De mégis rossz kezek.
Igen.
Mert nem csak, hogy tehát nem csak drop okban is mutatkozik meg ez, de igazából nem egy... Erre tényleg nem tudok hirtelen most jobb magyar kifejezést, mint hogy a catch rádiusz az nem egy olyan, mint amit megkövetel talán egy tight endtől a futballvilág. Viszont, hát igen, ha el tud szakadni, és odavarázsolják pontosan a kezébe a labdát, akkor ő egy elkapás utáni jó fegyver lehet, és ahogy te is mondtad, ez már azt jelenti, hogy lehet, hogy ő mondjuk egy, nem tudom, negyedik körös tehetség csak, mert tehát azért ő rá se tudok úgy tekinteni, mint egy kezdő tight end az NFL-ben egyelőre, hanem egy veszélyes fegyver, aki tight end poszton játszik, és hát az a baj, hogy furcsa módon a Bolszkijei még ráadásul ehhez mérten gyengék is.
Igen, itt nyer elkapás előtt, meg nyer elkapás után, viszont az elkapásokban tényleg nem annyira domináns, mint ahogy azt várnánk tőle, hogy legyen. Egyfelől ugye a catch radius-a nem annyira jó, másfelől funkcionális erőben, tehát hogy fölmegy a labdáért, harcol a labdáért, azt így nem látod, hogy abban domináns lenne, vagy akár csak kiemelkedő. Viszont, hogyha tényleg megtalálod a módját, hogy üres területre mozgasd, akkor agilisságból, atletizmusból, sebességből meg fogja verni a védőket, mert egyszerűen jobb, mint egy átlag védőjátékos, atletikusabb, mint egy átlagos linebacker, vagy éppen egy átlagos safety az NFL-nek. Nem a legjobbakra kell gondolni, mert miért hasonlítanánk egy harmadik, negyedik körös tehetséget egy legjobb NFL safetyhez. Nem tudom, hogy ő neki tényleg mennyire, mint ahogy Pitznél említettük azt, hogy meg kell találni a jó szerepkört, de nem kell annyira sokat kutakodni, hogy az mi lenne. Én Jordannél azt érzem, hogy őt aztán jobban jobban ki kell találni, ki kell sémázni azt, hogy őt mikor, hova, milyen szituációba teszed be, mert egyelőre, itt az első napon, nem tudom, hogy tudják majd bevonni a játékba, és ne legyen igazam, de sokkal limitáltabb szerepkört látok benne, mint akár csak Ryan Woodba, akár csak pedig Pittsbe, de biztos, hogy van olyan elme az NFL-ben támadó oldalon, aki csettint egyet, és megmondja, hogy tud 15 snappet úgy fönnenni a pályán, ami nagyon-nagyon hasznos.
Abszolút egyetértek, én feltétlenül nem látom, hogy ő megveti biztosan a lábát ezen a felben. Most hirtelen az a Raiders, aki draftolt, ahhoz akartam hasonlítani, hogy egy olyan szerep lehet, illetve hát nincs itt szerepe, de most nem jut eszembe a neve, majd talán az adás végig eszembe jut, akkor fölhozom. De szerintem ugorjunk akkor a plusz együnkre. Te kit hoztál, akit még így érdemes megemlíteni? De nyilván ugye Jordanről, hogy beszéltünk, mint harmadik számú tájtend, látszik, hogy nem erős a klassz, tehát akiket itt most szerintem mi megemlítünk, hát ők sem feltétlenül kezdőszintű játékosok itt az első éveikben.
Beszéltük az adás előtt, hogy ha van még plusz egy, akkor azt dobjuk be, és ez egy érdekes dolog, mert róla beszélgettünk már a Discuss csatornán is. Tommy Tremble egy játékos, akit így érdemes megemlíteni, mint tight end, ezt így félve mondom, vagy félve kérdezem felét, hogy mennyire látod őt tight endként az NFL-ben, vagy elkapó tight endként, vagy blokkoló tight endként, teljesen mindegy, hogy most mit látunk benne. Őróla egy-két szót szerintem érdemes beszélni, hogy én, nekem ez egy ilyen, nem tudom, ilyen fura, ilyen rögeszmém, hogy én ezt látnám fullbackben, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy ő hogy tudja fullbackben kamatoztatni a tudását, és azt az agressziót, vagy azt az agresszivitást, ami belé szorult a futásblokkolásba, az brutális, amit ő tényleg futójátékoknál tud csinálni, és hát nem csak fullbackben, hanem wingbackben, tight endben, egész sok szerepkörben a Notre Dame-ben.
Nagyon érdekes volt, amikor ezt Discordon felvetetted, ezt a fullback...
Bocsánat.
Igen, Discordon. Hogy, eddig nem jutott eszembe, de amint kimondtad, onnantól kezdve lehet, hogy én vagyok a hülye, de onnantól kezdve szinten most már jobban látom fullbackként, mint tight endként. Tehát, ahogy mondtad, egy nagyon jó run blokkoló vagy futásblokkoló tight end, akinek viszont amúgy van egy olyan sebessége, ami pont olyan lehet, hogy odaadhatod a kezébe is a labdát akár, és akkor tud azzal valamit kezdeni. Nyilván azért ő itt a passzjátékban például kevésbé volt bevonva az egyetemen, és ebből kifolyólag nem is tudjuk, hogy mire lehet képes. Volt azért viszonylag ehhez a, hát nem tudom, körülbelül 50 targetre jutott hadropja, vagy valami ilyesmi a szám, amit olvastam, tehát viszonylag aránylag sok, úgyhogy ő nem biztos, hogy használnám, vagy tehát nagyon sokat használnám passzjátékoknál, és akkor már abszolút tényleg egy ilyen fullback szerepkör, aki inkább sokat blokkol, de akár lehet, hogy egy kicsit futtatjuk is, van benne egy ilyen ráció, de hát akkor már megint ott tartunk, hogy egy ilyen fullback sem ér sokkal többet, mint egy gyengébb képességű tight end, úgyhogy...
Packers azért harmadik körbe sikerült.
Igen, ha esetleg máshol nem, akkor a Packersnél.
Még egy. Igen, akkor most bedobtam itt neked Trembolt, akkor gyere egy másik játékossal.
Igen, én nem ennyire, vagy hát nem tudom, akit te még hozol, azt tudom, hogy hát ő még hátsó. Igen, én nála egy kicsit magasabban jegyzettet hoztam, Hunter Longot, aki egy, szerintem, ha csak a termetét és a szerepkört nézzük, akkor egy ideális tight endnek mondható. Tehát nagyon jó magasság per izom kombinációval van megáldva, 6-5-2-5 pound talán, nyilván nem pontosak teljesen a mérések, de hogy, és ahhoz képest egy jó blokkoló, vagy ehhez mérten egy jó blokkoló is, viszont cserében nem egy túl dinamikus, atletikus játékos, nem is futja jól az útvonalakat, tehát pont azok a dolgok hiányoznak belőle, amiket így ma szeretnél látni mégiscsak egy kezdőszintű tight endedben, de egy ilyen tradicionális tight end szerepkörben néha egy targetet is ráhívva, akár használható lesz, nyilván ő sem több szerintem, mint egy ötödik körös játékos, de hát láttunk már csodákat tight end poszton is, hogy valakiből nem néztünk ki sokat, úgyhogy ki tudja.
Valamiért olyan érzésem van, hogy Hunter Longnak jobb karrierje lesz profiként, mint amit most várunk tőle. Nem mondom, hogy jobb karrierje lesz, mint mondjuk Brevin Jordannek, vagy Pat Fryermuthnak, de mindenképpen jobb karrierje lehet, mint Kylen Gransonnak, akit hoztam így ilyen kis kedvencként, vagy ilyen érdekes játékos a hátsó körökből, ha egyáltalán draftolják őt. Ugye az SMU Mustangsnak a támadó rendszerében volt, hát egy ilyen kvázi Titan, sokkal inkább egy ilyen Y elkapó slotból indult legtöbbet, nem állt fel a line of scrimmage-re, legtöbbet elkapásba használták, de ott viszont szerintem egészen hatékony dolgokat tudott mutatni, már amilyen szinten kell jegyezni az SMU-nak a támadó játékát. Országos szinten nem volt rossz, de nem volt azért annyira kiemelkedően jó játékos Kylen Granson ebben a, vagy jó játékos volt ebben a rendszerben, maga az SMU nem volt olyan jó egyébként 2020-ban. Ő is egy ilyen inkább passzjátékba bevonható játékos, de hát azért ott vannak a limitek körülötte, mind atletizmusban, mind pontosságban, útvonalfutásban, úgyhogy izgalmas is játékos volt ő nekem az én szememben 2020-ban, én nézegettem őt közelebbről, hogyha van egy pár percetek, akkor keressetek rá a nevére a videó megosztó oldalakon, én őt hoztam így utolsóként, végül, de nem utolsó sorban, Patrik, bármi egyéb dolog, ami még így eszedbe jutna, és kihagytuk.
Nem, de ellenben így abból azért jól leszögeztük az elején, hogy feltétlenül egyik se a futó, se a Titan class annyira nem erős, ehhez képest mégis el tudtunk róla beszélni elég hosszan, azért látszik, hogy vannak olyan játékosok, akikben látunk fantáziát, és hogy mégiscsak mennyire izgalmas lehet a draft ilyen szempontból, annak ellenére, hogy Pitzen kívül senkivel nem vagyunk talán annyira magasan.
Így van, és hát akkor, ha most kaptatok két olyan pozíciót, amit nem tartunk túl nagyra, vagy nincs olyan nagy hype-ja, akkor a következő adásunkban az elkapókról fogtok beszélgetni, Patrik, te és Dani. Ha van izgalmas dolog a 2021-es klászban, akkor az elkapók, úgyhogy egy ilyen kis teaserként meghagyjuk ezt nektek. A mai adásra meg szerintem nagyjából ennyi voltunk, itt másfél órában próbáltuk fejtegetni ezeket a srácokat, szerintem viszonylag sokat sikerült így feltárni belőlük, persze nyilván a teljesség igénye nélkül, mert majd fogunk írni a legnagyobb sztárokról ugye a jövő sztárjai rovatunkban, meg lesznek itt említve tényleg a klassz tetején ülő játékosok, úgyhogy már ennyi volt ez a Triple Coverage Podcast. Patrik, neked köszönöm, hogy itt voltál, a hallgatóinknak pedig köszönjük, hogy ezúttal is minket hallgathatok. Beszéljük meg a nézeteinket, hogy ki mit lát adott játékosban, úgyhogy még egyszer köszönjük nektek. Köszi Patrik. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.